Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Húsz óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A közhatalom minden döntése húsvér embereket érint, ezért formai érvényessége mellett az emberi méltóságnak is meg kell felelnie, jelentette ki 14. Leó pápa a spanyol parlamentben Madridban. Ne távolodjatok el a valóságtól, hanem emlékezzetek arra, hogy minden közhatalom döntése valódi embereket érint, különösen azokat, akiknek kevesebb hatalmuk van arra, hogy hallassák a hangjukat, fogalmazott a Szentatya, hozzátéve, hogy a szélesebb látókör pontosan abban áll, hogy mélyebben megvizsgáljuk, mi forog kockán minden közdöntésben. Szavai szerint egy törvény nem éri el igazi nagyságát pusztán azáltal, hogy hivatalosan jóvá hagyták, akkor éri el azt, ha a formai érvényesség mellett a személy méltóságával is szembe tud nézni, és szégyenkezés nélkül kerül ki ebből a felmérésből, fogalmazott. A vatikáni államfők sorában 14. Leó az első, aki felszólalt a spanyol törvényhozásban, beszédét ezért kiemelt várakozás előzte meg. A pápát érkezésekor a spanyol parlament alsó és felsőházi elnökei fogadták, majd az épületbe lépek közjogi méltóságok üdvözölték, köztük Pedro Sánchez miniszterelnök, akivel négy szemközti megbeszélést is folytatott a madridi apostoli nunciatúrán. Szolidaritási akciót hirdetett az Ökumenikus Segélyszervezet a Fülöp-szigeteki földrengés miatt. A segélyszervezet.hu oldalon várják az adományokat a bajba jutottak megsegítésére. Mindanaót erős 7,8-es magnitúdójú rengés rázta meg, legkevesebb 19 halálos áldozatot és 200-nál is több sérültet követelt a jelentések szerint, emellett sok romot. Nem fogjuk elfelejteni, amit az előző kormány tett a védtelen gyermekek ellen, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben napi rendelőt. Magyar Péter közölte, 1 milliárd forintos kártalanítási és kártérítési alap létrehozásáról fog dönteni e heti ülésén a kormány a gyermekvédelemben bántalmazást elszenvedőknek. Elmondta azt is, a szociális és családügyi miniszter több gyermekvédelmi vezetőt menesztett, emellett a kormány miniszteri biztos nevez ki a gyermekvédelmi és javítóintézeti bántalmazási ügyek kivizsgálására. Felülről nyitott költségvetést ígért a gyermekvédelem számára a kormányfő, hangsúlyozva, ha több szakemberre, új férőhelyekre lesz szükség, lesz rá pénz. A gyermekvédelemben dolgozók bérrendezésének szükségességéről is beszélt. Válaszként a Fidesz és a KDNP felszólalói az elmúlt 16 évben a területen elért eredményeket sorolták fel, egyetértve azzal, hogy további pénzek kellenek a területre, a gyerekekkel kapcsolatos bűncselekményeket pedig a lehető legnagyobb mértékben büntetni kell. Egyhangulag fogadta el az országgyűlés a képviselői fizetések, valamint a parlamenti frakciók állami támogatásának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A jelenlegi szabályozás szerint a tiszteletdíj minden év március 1-től az előző évi, a KSH által megállapított átlagkereset háromszorosának felel meg. Az elfogadott módosítás ezt a szorzót 1,8-re csökkenti. A jelenlegi több mint bruttó 2.180.000 forintos havi tiszteletdíj a jövőben bruttó 1.309.000 forintra mérséklődik. A kormány 3 milliárd 400 millió forintot csoportosít át a kórházi klímaberendezések karbantartására, közölte Magyar Péter. A pénzből a feladat, hogy több tucat kórházban június 30-áig, de legkésőbb július 15-ig elvégezzék azon klímaberendezések cseréjét és javítását, amikről az előző kormány nem gondoskodott, a miniszterelnök szavai szerint. Takács Péter fideszes volt egészségügyi államtitkár szerint a kórházak műszaki üzemeltetésére fordított forrás az államtitkárság alatt 31 milliárdról közel 220 milliárd forintra nőtt, és az 1-3 milliárdos haváriamért biztosított forrás csak ráadás volt. Megtartották a második állománygyűlést a külügyminisztériumban. Magyarország külpolitikája ismét láthatóvá és kezdeményezővé vált Európában, közölte Orbán Anita a Facebook oldalán. A tárcavezető ismertette, Varsóban új lendületet adtak a magyar-lengyel párbeszédnek, megkezdődtek a magyar-ukrán szakértői egyeztetések a kárpátaljai magyar közösség jogainak rendezéséről. Helsingborgban megerősítették szövetségi elkötelezettségünket a NATO-ban, és több európai partnerrel is érdemi tárgyalásokat folytattak. A jelenlegi biztonsági környezetben kiemelten fontos az európai együttműködés erősítése, a védelmi képességek fejlesztése és a közös fellépés azokkal a kihívásokkal szemben, amelyek kontinensünk stabilitását és biztonságát veszélyeztetik, közölte a honvédelmi miniszter a Facebook oldalán. Rosin Szendi Romulus ismertette, Cipruson tartják az Európai Unió védelmi minisztereinek informális találkozóját, ahol áttekintik az Európa biztonságát érintő legfontosabb kihívásokat és feladatokat. Végül az időjárásról, fátyolfájuk szűrik majd a napsütést, csapadék nem hullik, megélénkül a szél, a hőmérséklet reggel 12-14, napközben 29-30 fok körül alakul, szerdán egy hideg front hozhat majd esőt és némi lehűlést, híreinket hallották.
Az est hangjai.
Dicsetessék a Jézus Krisztus, szép estét kívánunk a Szent István Rádió minden hallgatójának, az esti stáb tagjai, Demnár Ádám hírszerkesztő, Németh Tamás zenei szerkesztő, Karkus István technikus, nevükben is jó vételt, tartalmas rádiózást kívánok önöknek, a mikrofonnál a bemondó Klész Beáta. Most lássuk az esti műsor kínálatot. A 20 órai hírek után a Megértés hullámhoz szánt című interaktív műsorunkban ma este Szabó József atya várja hallgatóink telefonhívásait. 21 órakor kezdődik beszélő könyvek című irodalmi műsorunk, melyben Móra Ferenc a Rabember fiai című írásának második részét hallgathatják meg. Majd a Lélek útjain című műsorunkban Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a Rege Alapítvány szakmai vezetőjével beszélgetünk. 21 órától 22 óráig rádiónk Tokai frekvenciáján kultúrával és környezetvédelemmel foglalkozó magazinunkkal jelentkezünk. Ugyanebben az órában rádiónk kisújszállási vételkörzetében Berzsenyi Dániel életét és költészetét ismerhetik meg. 22 óra 5 perckor kezdődik Közélet című műsorunk, melyben több témával foglalkozunk. A pedagógus képzés továbbképzés, valamint a köznevelést és felsőoktatást érintő szakmai együttműködést írtak alá az EKK-n. Bemutatjuk a Szent Janka imakört és a Pietro Molla férfi szövetséget. 23 óra 5 perctől a Vatikáni rádióadása szól, majd Hitvalló című műsorunkban. Szent Medárdról, Páduai Szent Antalról és Batthyány Stratman Lászlóról beszélget tanítványaival. Vámosné Jacsó Rita hitoktató. Éjfélkor a himnusszal zárjuk a mai napot. Kedves hallgatóink, műsor ismertetése legközelebb 23 óra 55 perctől várom önöket.
A Megértés hullámhosszán a Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szerettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Tegnap volt úrnapja, amikor arra a titokra emlékeztünk, hogy a kenyér Krisztus testévé, a bor Krisztus vérévé válik a szentmisében. És Jézus nem csak valamit ad nekünk, hanem a legtöbbet önmagát adja azért, hogy életünk legyen. Amikor azt látjuk, hogy szentmisére is egyre kevesebben járnak, vagy akik elmegyönnek a szentmisére, még tudnának is úgymond jogilag szentáldozáshoz járulni, de úgy nem mennek ki, vagy szentgyónást nem végzik el, annyit nem ér az egész alapon. Tulajdonképpen mondhatjuk azt, hogy valaki miért nem megy szentmisére, annyi ideje lehetne, és hát valóban lehetne is annyi ideje. Igazából itt az alapvető probléma, azt hiszem, egyrészt maga a tudásnak a hiánya, hogy mi is ez mire jó, másrészt pedig mindenképpen Benedek pápa mondja, hogy mi Európában látunk ilyen negatív tendenciákat, az a hitnek a hiánya, a hitnek a válsága. És amikor ezt látjuk, akkor embereket nem noszogatnék, hogy menjél már templomba, miért nem mész, lenne időd, ezen az úton nem lehet előbbre jönni, vagy jutni, azért nem megy, mert nem tud vele mit kezdeni, annyit nem ér, nem tudja, hogy mit kap. És ezért nagyon fontos, hogy amikor a bérmálás szentségében is megkaptuk azt a kegyelmet a Szentlélektől, hogy küldetésünk legyen azokhoz, akik a környezetünkben vannak, hogy inkább előbbre megyünk azzal, hogyha először is mindenképpen mi megéljük akár a szentségeket, vagy bármit, ami az egyháznak a tanítása, az evangéliumnak az értéke. Másrészt pedig, hogy főleg a mai korban, amikor már mindenki főiskolára jár, mindenki interneten keresztül, de nagyon sok tudásra tesz szert, ezért fontos a megmagyarázni és tanúságot tenni arról, hogy mit is jelent ez. Mi a szentmise, az eukarisztia, vagy mit is jelent önmagában maga a szentségimádás. Hát ezzel már meg is határoztam a ma esti témát, és hogy nem tudom, kik hallgatják, de mindenkit szeretettel köszöntök, és abban a hitben szeretnék én erről beszélni, hogy valami a hitünk mélyüljön. Az eukarisztia ismeretében, szeretetében, és hogy különösen azok, akik úgy távol vannak, vagy olyan távolságtartók, hogy maguk sem tudják, hogy miért nem, de úgy nem tudnak mit kezdeni. Valamikor megyek kórházba, vagyok idősek otthonába, és tudom, hogy ő tehát régebben járt Szentározás, Szent Jónás, és akkor mondom, szeretne, most nem kell, most nincs rá szükségem. És persze, nem tudom sokszor, hogy mi zajlik úgy ilyenkor bennük, de sokszor itt a hitnek a hiánya. Mire is jó ez? Jézus miért adta nekünk? Hát ez a ma esti témánk, és hát persze óriási ez a téma. Most már hála Istennek annyiféle elmékelés, könyv, most már a podcastek meg minden van, minden formában, amit lehet hallgatni, és hát persze erről mindenképpen a katolikus teológiát hallgassuk, mert amikor elmegy, az teljesen más, vagy sok a különbség a református, evangélikus, meg más ilyen kisegyházaknak a tanításában, de hogy megérteni, mi is az eukarisztiának a lényege. Tegnap az evangéliumban, a János evangéliumából olvastunk fel egy szakaszt, ez a János evangéliumának 6. fejezetéből volt, ami kezdődik a csodálatos kenyérszaporítással, és utána következik az úgynevezett eukarisztikus beszéd. Még nem az utolsó vacsora termében vagyunk, hanem Jézus tanítja a kafarnaumi zsinagógában, tanítja az embereket, de már az eukarisztiáról beszél, az oltári szentségről, hogy mi is az, ki is az, mi is annak a jelentése, meg mindenképpen fontos, beszél annak a gyümölcseiről. Aki eszi az én testemet is, issza az én véremet bevezetővel, és hogy mire is számíthatnak. Az olvasmányban pedig olvastuk a pusztából való kivonulást, amikor is az Úr vezette a népet, és amikor lázaroztak, éhesek voltak, az Isten mannát adott nekik, hullatott az égből. Ez a manhu, mi ezt kérdezték, mert még ilyet nem láttak, ilyen kristályos, fehér valami, azok a gyűjtögették maguknak, és nem tudták, hogy mi ez. Ilyen kenyérszerű, de mégsem kenyér, de az kiderült, hogy nem volt valami finom dolog, amit ők úgy összeszedtem, egy idő után meg is unták, vagy hamar meg is unták, de ilyenkor az Isten adott nekik valamit. Valami az a manna, ez a fehérszerű, valami kristályosszerű anyag, ezt adta nekik. És hogy Jézus utal is arra, hogy atyáitok mannát ettek a pusztában, mégis meghaltak. Ez olyan kenyér volt, ami a biológiai testnek adott erőt, hogy tudjanak vonulni a pusztában, és be tudjanak vonulni az ígéret földjére. Ez a manna a testet táplálta, és bizonyos szempontból a lelket is olyan szempontból, hogy aki hit abban, hogy ez az Istennek az ajándéka, az Isten gondolkodott rólunk, az Istennek megtapasztalta a szeretetét, ez tulajdonképpen egy lelki ajándék, ez egy hit tapasztalat, egy Isten tapasztalat, és így lelkileg is erőt adott nekik, nem úgy, mint az eukarisztia, de így a hit által lelkileg is erőt adott nekik, hogy vándoroljanak a pusztában. Amikor Jézus a János evangélium 6. fejezetében beszél erről, akkor már egyes szám első személyben beszél, hogy én vagyok az élet kenyere. Atyáitok mannát ettek a pusztában. Aki engem eszik, az soha nem éhezik. És hogy Jézus beszél arról, hogy ő a kenyér, ő önmagát adja, és ez az élő kenyér, hogy Jézus által, aki ezt teszi, élete van. Amikor ez az élet szóhoz érkezünk, azért mindenképpen fontos tisztázni, hogy mit is jelent itt az élet. Azért, mert ezt sokszor használjuk, élet, élőlény, vagy emberi szinten is, az alapvető kérdés is, ezt magunknak fel is tehetjük, hogy mikor tekintem én magamat élőnek? Mikor vagyok én élő? Amikor minden rendben van, amikor senki sem beteg, amikor mindenki, minden rendben van, a karrierem is úgy szépen működik, vagy nyugodtan, hogy mindenki, teltem a dolgomat, nincs semmi aggodalmaskodni való, vagy idegeskedni való, amikor úgy minden rendben van. Persze valaki ebben is úgy belefásul, és igazából nincs semmi baj, nincs semmi rossz, de valahogy mégsem érzi jól magát, és elkezd panaszkodni. Tehát önmagában a jólét sem lehet alapja annak, hogy valaki boldog legyen, valaki, hogy mindene megvan alapon is, mégis ilyen valahogy boldogtalannak nevezi saját magát, mert ez sincs, az sincs, a másiknak már van, és hogy összehasonlítjuk magunkat, akár a világon lévő sok más országgal, népekkel, akkor azért egy pár milliárd ember cserélne velünk szívesen, amilyen jó módban élünk. Vagy hát ismerjük a ígyidőseket is, a nagymamáinkat, dédanyáinkat, hogy ők, amikor beszéltek a háborúról, az éhínségről, amikor leseperték a padlást, tehát különböző nemzedékek különbözőképpen élték meg az, hogy mi az, hogy megvan mindenünk, vagy mire a mi szükségünk van. De én nem is erre szeretném terelni a boldogság kifejezést, hanem amikor Jézus ma is például az evangéliuma volt, a 8 boldogságról szó, és igazából a boldog az, aki él. Amikor valakit, vagy magamat élőnek nevezek, és teológiai szempontból, én akkor élek igazán, nem amikor minden rendben van. Persze azt akarjuk, meg tegyünk is meg érte mindent. Akkor élek igazán, amikor élem az életemnek a legmélyebb lényegét. És ez pedig legyetek szentek minden körülmények között. Vagy Jézus az Isten iránti szeretet, az evangéliumnak a megélése, aki szeret, megtartja parancsaimat. Akár itt az Isten felebarát önmagamnak a szeretete. Vagy legyetek tüzes lelkületűek, az Úrnak szolgáltok, karizmákat kapunk. Tehát minden az evangéliumról szól, és hogy Jézus Krisztusban, ő általa van életünk, és mi az ő életét éljük. És ezt persze most megfogalmaztam így teológiailag, de a gyakorlatban felkelek, imádkozok, Jézusom, most ennek az embernek mire van szükség, mire hívsz te engem? Itt vannak az ellenségei, mondanak róla mindent, mit is tegyek én most velük? És hogy megbocsátok, Uram, a te áldásodat kérem rájuk. Uram, áld meg, aki rám rosszat mond, vagy ellenségként viselkedik. Azt is, aki lehet, hogy úgy semleges velem szemben, de bennem vannak így komoly ellenállások, feszültsége. Bennem van ilyen harag felé, áldást kérek rá, mert Jézus azt kéri. Vagyis amikor az evangéliumot érem, mindent megteszek azért, hogy szeressem az egész lényemmel magát az Isten, ebből fakad a felebarát és önmagam szeretete is, az életszentség útján járok, a hitben élek, ekkor élem az életnek a teljességét. És tulajdonképpen ez egy újra fogalmazása is a boldogságnak és az életnek, és ez nem azt jelenti, hogy akkor szenvedni kell, hanem örülök, ha egészséges mindenki. Meg is teszek érte mindent, legfőképpen magamért. Örülök annak, ha mindenki jól megy, örülök annak, ha családban mindenkit felvettek, sikeres az életben, szereti a szakmáját, dolgozik. Ez mind öröm, ez mind az Istennek az ajándéka. De is ennek persze együtt mozgok, és hálát adok az Istennek mindenért, amit én vagy a szeretteim vagy bárki kapott. Azonban nem ez a boldogságnak a csúcsa, ez egy fontos örömforrás, de nem ez a csúcs, hanem az élet teljessége, amikor az élet szentséget, az Isten iránti szeretetet élem. Ez azért fontos tisztázni, mert gondoljunk bele, hogy milyen sok egészséges ember él a Földön, aki gyakorlatilag nem foglalkozik se Jézussal, se mással, aki szentmisére sem megy, lehet, hogy nem is tudja, hogy mi ez, vagy sokan így vannak, vagy nem hisznek, vagy járnak, de úgy nem is tudják pontosan, hogy ez mire jó. Akik nem járulnak szentáldozáshoz, és van eledelük, van testi eledel, mindenféle most már vannak ilyen bio, meg annyi minden ilyen kultusza van az egészséges táplálkozásnak, és persze legyen is, legyünk is egészségesek, ez is egy erkölcsi feladat. Azonban az a lelket nem táplálja, hanem egyedül a testet táplálja, és így valaki egészséges, mert a teste rendben van, még ha fáj meg mozog is, a pszichéje is akár, vannak kapcsolatai, sikeres, jól érzi magát, tehát eukarisztia nélkül él. akkor Jézus miért mondja azt, hogy amikor valaki őt eszi, az ő testét, az élet kenyerét, akkor élet lesz benne, vagy ha nem esszük, nem lesz élet bennünk. És itt visszatérek az alapvető gondolathoz, hogy Jézus nem önmagában a biológiai életünkről beszél, hanem az életről, ez az élet szentség, az Istenben való élet, a Szentlélek szerinti élet, az evangélium szerinti élet, a tökéletes szeretetben való élet, minden, ami az Istentől jön, és minden, ami az evangéliumi. És ehhez az élethez már mindenképpen szükség van Krisztus testére és vérére, az élet kenyerére, aki életet ad. Így fogalmazzuk át magunkban, és nézzük rá, hogy én mit neveztem eddig életnek, meg boldogságnak. Ahhoz, hogy mi ebben megértsük Jézusnak a szavait, kicsit úgy magunkban is rendet kell rakni ahhoz, hogy ilyen fogalmakat is tisztázzak, és hogy ne legyen Jézussal kapcsolatban sem hamis elvárásom, mert a Covid idejéért különösen is azt, hogy most akkor kell-e előtte kezet mosni, ha Jézus, az Krisztus testét veszük, akkor ő biztos, hogy akkor a vírus az nem szállítja maga az akcidens, vagyis a kenyér színe alatt, amit veszünk, hogy most tulajdonképpen mire is szolgál az eukarisztia, gyógyét, vagy eleve meg van védve mindentől, és ezért is kell fontos, hogy tisztázzuk, hogy mit is várhatunk tőle, mi az, amit nem, mert ez az Isten bármilyen ajándékot adhat, és hogy az Isten képünk is ezáltal ne torzuljon, hanem helyes legyen, és lássuk pontosan, hogy ki is ez az élet kenyere, meg pontosan mit is ígér nekünk. Most kicsit csendesedjünk el, és hallgassunk egy kis zenét. Kedves rádió hallgatók, a mai estén az oltári szentségről és a szentségimádásról elmékedünk. Bevezetőképpen idéztem János Evangélium 6. fejezetéből, az úgynevezett eukarisztikus beszédből. És azt szeretnénk megérteni, elmélyíteni, hogy amikor Jézus arról beszél, hogy én vagyok az élet kenyere, mi is az élet, meg mit is várhatunk mi Jézustól, mit ad nekünk. És mindig ezt hangsúlyozom, időnként ismétlem, hogy az Isten számára semmi sem lehetetlen. Ő az ajándékait szabadon osztogatja. Tehát nincs kaptafa, viszont Jézusnak vannak ígéretei. És ezek az ígéretek ugyancsak itt a 6. fejezetben olvasható, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van, és én feltámasztom őt az utolsó napon. Az örök élet kenyere, ez az életünk végső célja. Amikor azt mondjuk, hogy végső, azt jelenti, hogy még utána lesz valami, ez a végső tulajdonképpen az az örök élet. Örökké az Isten színelátását élvezve, az ő szeretetébe bekapcsolódva, ott lesznek a szeretteink, a minden szentek, akik ott vannak a mennyországban, és el sem tudjuk képzelni ezt a képet, hogy ez a kenyér hová vezet el bennünket, az örök élet kenyere. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, annak örök élete van. Ez persze ennek a gyümölcseit így konkrétan nem látjuk itt a földön, mert még itt a földön élünk, ha valaki idős is görbemottal megy, fáj a háta, itt fáj, ott fáj, tehát azt a tüneteket nem veszi el, mégis az örök élet kenyerét isszuk. További is arról beszél, mert az én testem valóban étel, és az én vérem valóban ital. Ez a valóban étel, valóban ital. Vagyis, hogy ez a kenyér és ez a bor, ami Krisztus teste és Krisztus vére, ez valóban táplál. Ami táplál, az a növekedünk általa, az erőt ad, ezáltal tudunk tovább lépni, de itt nem úgy lépünk tovább, hogy a testünket táplálja csak önmagában, hanem úgy, hogy a lelkünket táplálja, akár a hitünket, az Istenben való egységünket, az Isten iránti szeretetünket. Tehát sok gyümölcse van annak, hogy Jézust magunkhoz vesszük, és hogy a lelkünket táplálja, ami megerősít a hit, remény, szeretetben, tehát mindenképpen az Istenhez visz közelebb, és az életszentség útján, az az erősek eledelét magunkhoz véve, az életszentség útján tudjunk haladni. És a harmadik ígéret pedig, hogy aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az bennem marad, és én ő benne. Ez a misztikus egyesülés. Egyre gyakrabban beszélek arról, talán azért is, mert azt látom, hogy mi emberek eléggé praktikusan gondolkodunk. A mai világról is ezt kell tenni, azt kell tenni, így, úgy, akciók vannak, sok minden praktikus dolog, és valóban ezekre figyelni kell, hogy hogyan tudunk megélni, jól élni. Azonban a misztika más, mint ez a gyakorlati élet, de nem válik el tőle. Amikor Krisztus testét és vérét magunkhoz vesszük, akkor vele egyé válunk, testben és lélekben. Ez a vele való egyesülés. És amiket mondok, ez ilyen megint ilyen elvont szavak, hogy most ezzel mit kezdjünk, ezzel a most egyesültünk vele, most ezzel mit kell csinálni, vagy mit kell érezni, akkor miért nem érzem, előjöttnek ilyen kérdések. Azonban a misztika nem, lehetnek érzések is időnként, ez külön ajándék, de a misztika nem ezt jelenti, hanem az Istennel egyesült élet. Most szeretném úgy megközelíteni, hogy nézzük meg Jézus oldaláról. Mert mi tapasztalunk, amit tapasztalunk, értünk, amit értünk. Jézusnak mi a vágya velünk kapcsolatban, amikor ő az ő testét és vérét adja nekünk? Mi az ő legmélyebb vágya velünk kapcsolatban? Az első mindenképpen is, hogy Isten a szeretet. Az Isten önmagát ajándékozza. És Jézus nem valamit ad, nem erőt, energiát, ügyeket intézel, persze időnként ezt is, vagy azt ő tudja, hogy mikor, kinek, mit ad még pluszba, de ő nem valamit, hanem önmagát adja. És hogy ez a legnagyobb szeretet, önmagát adni és velünk egyesülni. És neki a legmélyebb vágy az, hogy ő tudja önmagát adni, és persze fontos a mi közreműködésünk, mi pedig akarjuk őt befogadni, és vele egyé lenni. Ez a legnagyobb szeretet. Amikor ezekről beszélek, megint egy a praktikus élettel kapcsolatban, megint előjön, hogy ez ilyen elvont szöveg majd teste 8 után, hogy most ezzel mit kezdjünk, de gyakorlatilag minden nagy dologhoz fel kell nőni. Tehát egyszerű ajándékhoz, mit egy csoki, az egy szelet tortához, úgy sok ész nem kell. Az ember azt megeszi, és örül neki, és kész, és nem is kell többet csinálni ezzel. De minél nagyobb ajándékot kapok, akár ez lehet egy műszaki cikk, és már kell olvasni, hogy működik, mit csinál, hogy, és minél nagyobb műszaki cikkek. És nem is beszélve, amikor embert kapok ajándékba, például a házasság szentségében, valakit kapok, persze én is önmagamat ajándékozom. Az már olyan nagy ajándék, hogy ezt nem lehet csak félváról venni, hanem fel kell hozzá nőni. Emberi érettségben, érzelmi érettségben, hitben, lelkiekben minden részemet megmozgatja, hogy jól tudjak szeretni, jól tudjam önmagamat ajándékozni, meg persze a másikat is elfogadni. Minél nagyobb az ajándék, ingyen van, tehát Jézus az eukarisztiában önmagát ingyen adja. Neki volt igazából úgymond nagy fáradtságos áldozat, amikor emberré lett, itt volt közöttünk, keresztre feszítették, meghalt, eltemették, föltámadott, és hogy minden, amit értünk, tehát azt mi fel sem tudjuk fogni ennek a súlyát, nekünk ingyen van, ő hozta meg az áldozatot. De az ingyenességhez hozzá tartozik, és ez nem ilyen hét próba, hogy fel kell nőnünk hozzá, hogy ezt így hittel tudjuk befogadni. És én ezen az estén ehhez szeretnék valami kis segítséget adni, valakinek persze már az evidens, nem mond semmi újat, valaki talán új, valaki ezt szkeptikusan hallgatja, nem tudom, de azért elmondom, hogy hogyan tudunk ehhez felnőni, és hogyan tudunk az eukarisztiában, a szent áldozásban, a szentségimádásban tovább növekedni. Szent II. János Pál pápa az Ecclesia di Eucharistia, az egyház az eukarisztiából él kezdetű enciklikában tulajdonképpen erről ír. Ebből szeretnék néhány gondolatot idézni, hogy a Szent Atya mit ír, és persze sokkal több írása van neki az eukarisztiáról, így mondanám, hogy inkább egy-két gyöngyszemet választottam ki ebből, amit szeretnék most felolvasni, és hogy a szent életű pápa, hogy ő hogyan érte meg az eukarisztiát. Ő írja, jónál lenni, a kebére hajolni, mint a szeretett tanítvány, érezni az ő szívének végtelen szeretetét. A kereszténységnek a mikorunkban elsősorban az imádság művészetében kell különböznie másoktól, ugye érezzük sürgető szükségét, hogy hosszasabban elidézzünk lelki társaságában, csöndes imádásban, szeretetünket kifejezve a legszentebb szentségben jelenlévő Krisztusnál. Drága testvéreim, hányszor, de hányszor tapasztaltam ezt, és mindig erőt, vigasztalást és segítséget találtam nála. Ez egy személyes tapasztalat, amit a Szent Atya ír, hogy nála idézni. Még egy mondat, felbecsületlen kincs az eukarisztia. Nem csak ünneplése kapcsol a kegyelem forrásaihoz, hanem az is, amikor a szentmisén kívül időzünk nála. Ha egy keresztény közösség alkalmasabban akar válni Krisztus arcának szemlélésére, nem mellőzheti az eukarisztia tiszteletének ezt a formáját sem, amelyben folytatódnak és megsokszorozódnak a szent áldozás, a Krisztus testében és vérében való részesedés gyümölcsei. Még fogok egy néhány idézetet felolvasni, csak olyan súlya van mindegyik mondatnak, hogy mindenképpen szeretnék megállni és kicsit elmékedni róla. Akár most általánosságban beszélek róla, minket keresztényeket is elérhet az a csapda, hogy panaszkodunk. Ilyenek az emberek, ilyenek a fiatalok, ilyenek a hitetlenek, a templomba járók is olyanok, amilyenek. Tehát van mit panaszkodnunk, és hát ebben sok igazság is lehet, amit mondunk, mert hát látjuk vagy, hogy mit tapasztalunk. Ez egy óriási csapda, hogy mások gyengeségei miatt igazából mi is elsüllyedünk a mocsárba, tehát nem mi nem haladunk, pláne meg nem tudunk így kihúzni senkit, hanem mi is süllyedünk. Ez egy nagyon nagy veszély, ezt én is megtapasztaltam többször, hogy emelni akarok, és közben a másik nem akar emelkedni, én viszont kezdek fáradni, és kezdek süllyedni, és az én kedvem is az én merő megy el. Tehát ez mindenképpen a lelkében nagyon fontos, hogy hogyan táplálkozok, hogyan emelek, vagy hogyan engedek el jól embereket, és nem emelni akarom őt, hanem meghívom, hogyha fel akar emelkedni Krisztushoz, akkor tudok segíteni, ha nem akar, akkor azt csinál, amit akar, de én itt vagyok mellette, mihelyt szeretne, már itt vagyok a segítségére. És ezért, amikor akár lelki vezetőként is emelni akarok, mindenképpen ezért nagyon fontos először a vágyat felkelteni. A másik pedig, hogy ez Ferenc pápa, minden pápa gyakorlatilag nagyon határozottan leírja, hogy amikor mi evangelizálni akarunk, lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni a mély személyes imát. Ezek között felsorolják a szentségimádás, persze van más mély imádsági szemlélődés, de hogy az alap ez, és ez az én ima életem. Nem az, hogy ki hogyan imádkozik, vagy nem imádkozik, persze szomorkodhatok miatta, hanem én szeretném megtapasztalni, és én szeretnék ennek örülni, és ezért megteszek mindent, hogy az én ima életem kiegyensúlyozott, mély legyen, és utána erre hívok meg embereket, hogy én hogyan élek, mi nekem a reményemnek az alapja, minek örülök, és lehet, hogy először dühösek rám, nem hisznek nekem, ki tudja, hogy csalok-e, vagy mit csinálok, és akkor gyakran nem akarnak követni, de hát én élem magam azt a belső békét és örömet, és utána a másik ember majd, amikor ő úgy gondolja, akkor csatlakozik, kipróbálja, elmegy lelki gyakorlatra, tehát ő is, a meghívás folyamatos, ő is elkezd elindulni ezen az úton, és elkezd növekedni. De akár van egy közösség, vagy egy ember, vagy egy családon belül is, vagy vannak különböző akár ima közösségek, vagy mindenképpen ilyen egyházi jellegű közösségek, az alapja a mély ima élet. Együtt is, egymásért is, meg persze külön otthon is egy mély ima életet gyakorolni, mert csak ebből fakad hiteles evangelizáció. Ezért a II. János pápa így írja, hogy az imádságot, meg az imádkozni tanítást a híveknek, a papnak lelkipásztori elsőbségnek kell tekinteni, mert ez a legfontosabb. Ezt is mert II. János pápa mondja ezt megint papoknak, de igazából mindenkire érvényes, hogyha a pap elhanyagolja a Jézus Krisztussal való személyes szeretet kapcsolatot, ami az imádság által valósul meg, nem csak az identitását, hanem az életének az értelmét is elveszíti. Tehát itt látható, az imádság az nem csak egy jámborság az élet hajótörötteinek, van, aki erős, az megy, egy-két fohászt elmond, de megy, az élet hajótörötteinek meg úgyis szerencsétlenek, úgy sem tudnak csinálni semmit, úgyis letörlik őket az élet színpadáról, ők csak imádkozgassanak. Talán van egy ilyen sztereotípia, vagyis hát már sokszor találkoztam ezzel emberekkel, és ez nem így van. Az imának az ereje. Azért is, mert amikor látjuk a világban lévő bajokat, meg tendenciákat, itt lehet keseregni, lehet panaszkodni, lehet szírni, lehet sok mindent csinálni, ez csak engem visz vissza, a világ megvirágzik a maga világias útján. És ezért nagyon fontos, hogy közösen imádkozni, magam imádkozni. Ennek egy része a személyes szeretet kapcsolatnak az ápolása, másik része családért, országért, egyéb emberekért, betegekért imádkozom, és kérem az Urat. Megint II. János pápától az idézet. A lelkipásztorok feladata, hogy személyes példájukkal is előmozdítsák a szentségimádást, különösen a szentség kitértelt és a szent színek alatt jelenlévő Krisztus imádást. Ezt írja a Ferenc pápa is, az evangélium öröme apostoli buzdításában, de nagyon sok idézet van, itt van előttem sok, de hát ebből csak egy-kettőt olvasok fel. A többiek valamilyen módon ezt ismétli, de hogy imádság, szentségimádás, mély imádság nélkül nem fakad élet. Ezért is mondja Jézus, hogy én vagyok az élet kenyere. Az élet kenyerét imádjuk, és az élet kenyere életet fakaszt először mindenképpen bennünk, és utána nagyon sok más emberben is, amit nem is tudunk elképzelni. Kalkuttai Teréz anya írta le, hogy náluk mindig van szentségimádás, és akkor napi egy óra, csütörtök az teljes, az egész nap szentségimádás, és utána egyre több lett a munka, és utána arról folyt úgy vita, hogy most akkor hogyan is tovább, vagyis, hogy most akkor kevesebbet imádkozzanak, többet szolgáljanak, több a beteg, a szerencsétlen ember, valamit csinálni kell velük, és akkor, amikor Teréz anya azt mondta, hogy ha több a munka, akkor imádkozni kell többet, nem dolgozni. Persze imádkoznak, vagyis meg dolgoznak ők nagyon sokat, de az imádságot kell emelni. És amikor elkezdtek még többet imádkozni, akkor azt vették észre, hogy nem csak, hogy több erejük van, meg más lélekkel tudják szolgálni a szegényeket, hanem a hivatások száma is megnőtt. Tehát olyan gyümölcse is lett, ami úgy nem is az volt a fő cél önmagában, persze imádkoznak a hivatásokért, hanem imádkoztak azért, hogy legyen több erejük, bölcsességük, meg imádták az Urat. Nem csak valamit imádkoztak, hanem imádni az Urat, és a hivatások száma is nőtt. Ezért a következő kérdés igazából az, hogy persze ez templomtól, paptól is függ, hogy hogyan vagyok én szentmisével, most a szentségimádással hangsúlyozottan, hogyan vagyok én vele, mit tudok én vele kezdeni, hol van az én életemben, meg persze azt is megfogalmazni, hogy mik az én vágyaim. Mert most már úgy halad úgy, ahol halad, de valahol az örökimádás, a 24 órás szentségimádás, most Miskolcon van ilyen kezdeményezés, meg szervezés alatt van, de hogyha nem is 24 órás, vagy pláne meg vidéken, akkor napi itt valamelyik estén, vagy két estén is, akkor egy óra hossza, szentségkitétellel. Ezt a híveknek a vágya, a szándéka, meg persze a lelki pásztorral egyeztetve, de közösen igazából ez visz előre. Persze tesszük becsületesen a hétköznapi dolgainkat is, de ez az, ami gyümölcsöt hoz, az Istenben lesz egyedül gyümölcs, és ő általa lesz egyedül valami megújulás, a panaszkodás által nem. Most megint kicsit csendesedjünk el, és hallgassunk egy kis zenét. Rádióhallgatók, a mai estén a téma a szentségimádás, a Jézussal való kapcsolat, a szentségimádás, annak a módja és a gyümölcsei. És megint igazából ilyen hitet erősítő idézetek, amiket szeretnék felolvasni. Ferenc pápa is ír az evangélium örömmel kezdett apostoli buzdításban az imádságról sok mindenről, és azt írja a pápa, a lélekkel evangelizálók olyan evangelizálókat jelent, akik imádkoznak és dolgoznak. Az evangelizáció szempontjából mit sem érnek a misztikus elhatározások erős társadalmi és missziós elkötelezettség nélkül. De a társadalmi és lelkipásztori eszmefuttatások és gyakorlatok sem érnek semmit a szívet átformáló lelkiség nélkül. Ezek a részleges és szétmozsoló kezdeményezése csak kis csoportokat érnek el, és nincs mélyen átható erejük, mert megcsonkítják az evangéliumot. Mindig ápolni kell a belső teret, amely a keresztény értelmet ad az elköteleződésnek és a tevékenységnek. A hosszabb szentségimádás, az igével való imádságos találkozás, az Úrral folytatott őszinte párbeszéd nélkül a feladatok könnyen értelmüket vesztik. Ellankadunk a fáradtságtól és nehézségektől, lelkesedésünk pedig kialszik. Az egyház nem mondhat le az imádság tüdejéről, és méretlen örömet szerez nekem, hogy minden egyházi intézményben sokasodnak az imádságos közbenjáró és igét imádkozva olvasó, az eukarisztikus örökimádást végző csoportok. Ennyi az idézet, és azt hiszem, hogy ezt tapasztaljuk is, hogy ha nincs ez a mély imádság, elmegy a kedvünk, elmegy az erőnk, jön az a fajta hazugság, hogy úgy lesz ebből semmi, nem érdemes csinálni semmit, ez a világ már úgyis tönkrement, meg is érdemlik, és hogy nem érdemes csinálni semmit, páran vagyunk, csak a mi imádságunknak úgy sincs semmi jelentősége, tehát ez a hazugság atya abba akar bennünket belevinni, hogy menjen el a kedvünk, mondjuk azt, hogy nincs értelme, hogy úgy sem ér semmit. És tulajdonképpen én magamról mondom, hogy úgy sem ér semmit az én imádságom, de tulajdonképpen az imádságnak nem én vagyok a címzetje, hanem maga az Isten, és hogyha nem is érzem az összefüggést, de az Istennek mondom, hogy mennyi atyám, hogy csak mit tudom, hogy tízen imádkozunk itt a faluba, abból úgy sem lesz semmi, míg te sem tudsz csinálni semmit. És hogy ezért ez eléggé komoly üzenet, amit jó átgondolni, hogy ilyet üzeneki az Istennek, persze nem direkt módon, de sokszor ebben a nincs értelmében úgy kihagyom az Isten, csak magamra, magam habitusaira, tehetségére, munkájára gondolok, és úgy tényleg elmegy a kedvem, és hát jogosan is, ha így nézzük. Azonban a pápa buzdít bennünket arra, hogy itt a hosszabb szentségimádás, a Jézussal való párbeszéd, és itt még nem is önmagámra a közbenjáró imáról beszél, hanem az én és a Jézus kapcsolatáról. És a pápa is, hogy látja azt is, hát valószínű ez a világban az a tendencia, hogy a szentségimádások száma folyamatosan nő. Nálunk is az eukarisztikus kongresszus előtt, mi a Kornél atya, most már püspök atya is, szervezte szentségimádásokat Krisztus királykor is, hogy kikapcsolódnak hozzá, és hogy most van-e így vezérelve kívülről, vagy nincs, de mindenképpen egy felhívás arra, hogy imádkozzunk egy-kettő, egy kis csoport, közösség, és hogy mit a heti egy alkalommal, az mindenkinek belefér, különösen a nyugdíjasoknak, és persze nem akarom itt állítani, hogy most kinek mennyi dolga van, azt mindenki maga tudja, csak hogy az imádság az életemnek a lényege, Jézussal lenni az az élet. És ezért én élni akarok, meg amikor imádkozok másokért, azt akarom, hogy a családom is éljen, hogy mindenki éljen. És ezért gyakorlatilag, ezért fontos az imádság, és hogy ebből fakad valami új. Tehát amikor ilyen ima hadjáratok indulnak, amit nem úgy élek meg, hogy ott valamivel karóval ülök a padba, és akkor úgy imádkozok, hanem ott vagyok, Jézussal vagyok, az ő szeretetében, és tulajdonképpen önmagában ez az együtt lét, az már egyfajta fegyver is a gonosz ellen, meg a világ ellen, hogy térjen meg, mert valaki átadta az életét Jézusnak. És ez csak egy személy, két személy, három személy, 12 apostol indult el, hogy meghódítsa a világot a Krisztus evangéliumának, és hát eléggé, hogy mondjam, úgy gyenge emberek voltak, láthatjuk is azt, hogy sokszor tanulatlanok is, és mégis elindultak, és nem a saját tehetségük miatt, hanem Jézus Krisztus, a Szentlélek miatt, azáltal terjedt el az evangélium az egész világon. Most főleg itt Európában éljük azt a dekadenciát, hogy egyre kevesebben hisznek, vagy a maguk módján, meg sokféle ilyen bálványimádás felé elmennek, de mindenképpen, hogy ez az út, hogy imádkozni a szentségimádás, valaki a rózsafűzét szereti, azt lehet imádkozni szentségimádás alatt is, mert az Jézus ima. Tehát Jézus szemlélem, és közben Mária közben jár értem, de például Lorettói litániát már nem szabad, vagy akár Szent Antal, vagy bármelyik szenthez szóló litániát nem szabad imádkozni kitett oltári szentség előtt, mert nincs az, hogy szenthez imádkozok, és közben Jézus meg ott van, mint egy háttérként. Amikor Jézushoz imádkozok, és a rózsafűzér, az Jézus ima, kifejezetten Jézus ima, azt lehet imádkozni. És hogy most Benedek pápától idézek, ezért amellett, hogy egyes híveket hívok, hogy találjanak időt az oltári szentség előtti imádásra, fontosnak tartom buzdítani a plébániákat és a többi egyházi csoportokat, hogy végezzenek közösségi szentségimádást. Természetesen az eukarisztikus ájtat már meglévő formái mind megőrzik értéküket. Gondolok például a szentséges körmenetekre, mindenek előtt úrnapján, tegnap ünnepeltük, a 40 órás szentségimádásra, és hát sokféle formája, vagy milyen formában, de a lényeg ugyanaz, ki van téve az oltári szentség, és akár csendben, időnként zenével, elmékedésekkel, de hogy imádjuk az oltári szentséget. Azt is látom, hogy a második vatikáni zsinat, Lumen Gentium 12. pontja beszél arról, hogy a Szentlélek mindenkinek ad karizmát, azért, hogy építse az egy testet, az egyházat. És azt is láthatjuk, főleg itt a lelkiségi mozgalmak kapcsán, de azóta is, hogy most a papságot is nem védekezni akarom, meg semmilyen irányba elvinni a mi szerepünket, de sokszor túlterheltem, vagy igazából a szentség kiszolgáltatásra, vagy egyensúlyozni, hogy minden a helyén legyen, és azt is látom, hogy világiak kezdeményezéséből olyan gyönyörű gyümölcsök jöttek ki, de persze úgy, hogy közösséghez tartoznak, imádkoznak valamiért, és például Miskolcon is, hogy az örökimádás, hogy most szervezés alatt van, egy világi hölgy jött el, elment papokhoz, beszélt, helyet nézni, imádkozik érte, a technikai részt megszervezi, sok minden, tehát a világiaknak a szerepenek óriási szerepe van. Ezért bátorítok mindenkit, és hangsúlyozom, hogy ne legyen ebből veszekedés, meg feszültség, jött a helyi plébános atyával egyeztetve, mindenképpen, de kérni, megfogalmazni, hogy atya, szeretnénk szentségimádást, ekkor, mit tudom én, péntek este érünk rá a legtöbben, vagy szombat este, amikor már a fiatalok se dolgoznak, nem tudom valamit, és először, mit tudom én, két hetenként egyszer, vagy hetenként egyszer, de szeretnénk erre, és hogy bízom abban, hogy a papa akár mennyire is fárad, hogy ezt megengedi, hogy lehetőséget ad erre, és itt igazából nem kell csinálni semmi nagy dolgot, lehet kántor is, de lehet úgy énekelni, csak úgy valaki vezeti az éneket, de lehet teljesen végig csendben imádkozni, utána végén a pap ad egy áldást, de itt a világiaknak a szerepét, és hogy mi csak azt mondjuk, hogy hát a pap biztos nem akarja, meg öreg, meg ilyen, meg olyan, és hogy hát sajnos velem az élem van nagyon sok gyengeségű, de bátorítok mindenkit, hogy induljanak el, és hogy bátran szervezzék, kérjék az atyát. amikor jönnek hozzám, és most is van egy közösség, aki szerveződött, nem, most ez nem a plébániánkon, de már egy párszor elmondtam, amikor elkezdtek valami munkát, azt kértem tőlük, hogy akkor lesz igazából gyümölcse, ha mindenképpen imádkoznak, mondjuk ezt ők is tudták, ezzel ők is tisztában voltak, és azt kértem tőlük, hogy arra vigyázzanak, hogy bárki bármit mond, akár részünkről papok részéről, ne sértődjenek meg. A gonosz legnagyobb csapdája, valaki megsértődik, én akartam valamit, a pap meg tétovázik, vagy elküldött, vagy csak legyintett rá, akkor itt nem is érdemes csinálni semmit, én megpróbáltam, ez egy nagyon nagy csapda. És hogyha valaki akar valamit, ezt a részt hagyja ki, és imádkozz át, hogy nem sértődünk meg, akkor lesz belül egy gyümölcs. És van egy közösség, aki nagyon szépen, azt mondom, 2 vagy 3 év, hogy elkezdték, meg beszélgettünk akkor, és hogy ez nagyon megőrizte őket, és nagyon szépen kialakult egy ilyen közbejáró ima közösségi csoport. De ez mindenkire érvényes, a megsértődéssel nem megyünk semmire. Ezért, ha valaki valamit el akar kezdeni, az ne sértődjön meg. Megint Benedek pápa, nagyon ajánlom az egyház pásztorainak és Isten népének mind a személyes, mind a közösségi szentségimádást. Igen nagy segítséget fog nyújtani egy erről szóló katekézis, melyben megmagyarázzak a hívőknek ezen Isten tiszteleti esemény jelentőségét, mely azután lehetővé teszi a liturgikus ünneplés mélyebb és gyümölcsözőbb átélését. És hogy a papokat is hívja, és hogy ezáltal mindenkinek példát adnak arra, hogy az Úr valóságos jelenlétében lenni, az hogyan formálja át az életünket, és akkor a papok is bátorítani fogják a hívőket, meg maga a pápa is, ugyanígy bátorítani akarom a hívők társulatait és egyesületeit, amelyek sajátos feladatunknak tekintik a szentségimádást, és ezzel az egész egyház számára a szemlélődés kovászaként jelei annak, hogy Krisztus az egyes emberek és a közösségek életének középpontja. Ezért a megsértődés, a panaszkodás helyett, és emberek érthető, de az csapda, hanem leülni az Úr elé, együtt, külön is imádkozni, kérni őt, ő formál át bennünket a világot, és ennek lesz gyümölcse. Hát ennyi fér bele a mai műsorunkban. Köszönöm mindenkinek a figyelmet, és hát én a pápáknak a felszólítását olvastam fel, de sokkal több is van erről, de mindenképpen az egyháznak az útja, a közösségek, az imádság, a szentségimádás, az Urat imádni, ezen kívül más út nincsen, ami hatékony. És ezért bátorítok mindenkit, hogy induljanak el, kezdjék el szervezni, az elején nehézségekkel jár, de akkor is, hogy imádjuk az Urat. Így búcsúzok el mindenkitől, dicsértessék a Jézus Krisztus!
A megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.